Hálát adunk, Urunk, és megváltunk ezért a kegyelemért, hogy minden nap velünk vagy, és ezért a kezünk, az életútunk, a lelkünk biztonságban van nálad. Köszönjük, hogy te vezetsz bennünket, hogy számunkra az élet nem egy útvesztő, hanem egy átmenet a földi életből a dicsőségbe, és amíg átmegyünk a síralom völgyén, addig forrássá tesszük azt, és addig felkészülünk, hogy megérkezhessünk újongva előtted a Sionon. Urunk, köszönjük, hogy itt vagy ezen alkalommal is, amikor a te néped azért gyűlt össze, hogy tiszteljen és imádjon téged, amikor kifejezzük hálánkat szavainkkal és énekeinkkel, és a szívünk engedelmességével, amikor szól az ige. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük, köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy veled lehetünk, és egymással közösségbe. Légy áldva és magasztalva minden kegyelmedért és jóságodért. Amen. Hallgassuk meg az Úr igéjét, testvéreim, amint írva találjuk Jónás prófétának, proféta könyvének 3. fejezetében. Isten igéjét Jónás próféta könyvéből olvassuk a 3. fejezetet. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befele a városba 1 napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőjtöt hirdettek és zsákruhát öltöttek, a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Aztán kihirdették Ninivében a nagy király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat. Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten. Lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg.
Az Úr Jézus Krisztus drága nevében köszöntjük kedves testvéreinket. Hála jó Istennek, hogy ma délután itt lehetünk az ő igéje mellett, és tovább utazhatunk Jónás prófétával, most már nem a tengeren, hanem a szárazon. És megláthatjuk ma délután azt, hogy merre is tartott Jónás. Miután kiszállt a második hajóból, miután partra vetette a cethal, merre is tartott Jónás. És úgy hiszem, hogy mindannyiunk számára ma délután lesz Istennek üzenete. Hiszen nem hiába gyűjt minket az Úr együvé az ő házába. Bizonyára mindannyiunkhoz üzenete van, és szólni akar hozzánk. Nevelni akar. Vezetni akar bennünket az Úr a keskeny úton addig, amíg hozzá érkezünk. Úgy olvastuk az első versben már, hogy és újból szólt az Úr Jónásnak. Immár másodjára. És az üzenet marad ugyanaz. Irány Ninive. Irány abba a nagy városba, ahova küldtelek, azelőtt, mielőtt megcsináltad azt a nagy varga betűt. Irány Ninive. Oda kell menni, és ott kell elmondani az én üzenetemet. Testvérek, csodálom az Urat, hogy egy ilyen engedetlen szolgájának nem mondja azt Isten, hogy hát köszönöm szépen ezt az engedetlenséget, amit velem szembe tanúsítottál, elég volt, nem foglalkozom veled tovább. Találok én különb embert, mint te vagy. Hanem Isten foglalkozik vele, ott a mélybe, ott, amikor egyedül volt az Istennel, és felkészíti az evangelizálásra. Felkészíti a lelki szolgálatra. De úgy látom, hogy Isten ugyanezt teszi velünk is, testvérek. Hányszor mondta az Úr nekünk, hogy eredj jobbra, mi mentünk balra, pontosan az ellenkező irányba. És Isten nem vetett el bennünket. Nem tett félre, hanem foglalkozott velünk. Újból magához ölelt az ő szeretetével, újból a pusztába vitt, újból a szívünkre beszélt, amíg végre megértettük azt, hogy nekünk küldetésünk van. Nekünk szolgálatunk van, amit be kell végezzünk. És azt a szolgálatot, amit az Úr reján bízott, azt nem végezi el más. Nem végezheti más. Mert Isten engem látott arra jónak, vagy alkalmasnak, vagy rajtam keresztül akarja Isten elvégeztetni azt a munkát. Tehát az üzenet ugyanaz marad. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Hát, ez elég kemény beszéd. Elég kemény beszéd. És arra gondolnánk, hogy lehet erre másképpen is reagálni. Mit keres közöttünk ez a zsidó ember? Mit beszél ez? Milyen ítéletről beszél? De ahelyett változás áll be ezeknél az embereknél. Kedves testvérek, ma délután újból az Úr bennünket összegyűjtött, hogy beszéljen velünk, beszéljen hozzánk. Nem tudom, hogy hányszor hallottad, hogy meg kellene térni. Talán nem először. Talán nem egyszer. Lehet, hogy nem is tízszer. Lehet, hogy nem is százszor. Hanem több ezerszer már elment a füled mellett, hogy Lőrinc, vagy István, vagy Sándor, meg kell térni. Meg kell változni. Irányt kell váltani. Mi az én válaszom? Mi az én válaszom? Lehet azt is mondani, én, Uram, én jól vagyok lelkileg. Én jól vagyok úgy, ahogy vagyok. Lehet magyarázkodni emberek előtt, de Isten előtt nem. Isten előtt nem lehet magyarázkodni. És nézzük meg, hogy még az Úr Jézus Krisztus is említi a ninivei embereket, és mit mond róluk az Úr Jézus? Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt, mivel hogy ők megtértek a Jónás prédikálására. És imé nagyobb van itt Jónásnál. Az Úr annyira a szívére tudta kötni Jónásnak ezt az üzenetet, hogy amikor elment ezek közé a megtéretlen emberek közé, egy olyan lelki hatást gyakorolt rájuk, annyira tudott a Szentlélek munkálkodni rajta keresztül, hogy ezek az emberek Istenhez tértek. Lehet, hogy azt mondjuk, én is azt mondom, és ti is azt mondjátok, én megtértem már 20 éve, 30 éve. Most ez az üzenet nem is nekem szól, hanem nézzünk széjjel a karzatba, vagy lent, talán van itt valaki, aki nincs megtérve. Azt mondta egyszer valaki, hogy megtértünk, egy evangélista, megtértünk, hogy megtérhessünk. A probléma az, hogy gyakran eltérünk az Úrtól. Gyakran elhagyjuk a forrást. Gyakran elhagyjuk a tiszta igét, az evangéliumot. Gyakran. Gyakran megkísért az ördög, és eltávolodunk az Úr Jézus Krisztustól. És ilyenkor a megoldás mindig a megtérés. Irányt váltani. Vissza a Krisztushoz. Vissza a forráshoz. Vissza a kereszthez. Vissza az Úr Jézus jelen létébe. Hadd kérdezzem meg önmagamat is, és titeket is, drága testvéreim. Akarjuk-e ezt ma délután tenni? Vissza az Úrhoz. Vissza a Krisztushoz. Vissza a buzgósághoz. Vissza az első szeretethez. Segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy ez a délután ezt a célt szolgálja a mindannyiunk életében. Személyesen, családilag és gyülekezetileg. Adja meg az Úr ezt. Amen. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és az énekkar szolgálata után Kovács Dórát kérjük szolgálni, és Kis Ábelt.
Egy városról szól történetem, mely valamikor a messzi keleten a Tigris folyó partján terült el, de lakóival szemben némi probléma merült fel. Ősi idők óta állt már ez a város, s hogy még mindig létezett, az a csodával volt határos. Lakói ugyanis totál bűnben éltek, bálványszobrok előtt rogyasztottak térdet, tetteikkel Isten bosszantották, terjedt az erőszak s a féktelen gonoszság. Hanem egyszer aztán az Istennél is betelt a pohár, s úgy döntött, a dolgok így nem mehetnek tovább. Ha nem tér meg a város, eltörlöm a föld színéről, szólt az Úr, s egy izraeli prófétának beszélt hatalmas tervéről. De Jónásnak, mert hogy így hívták a prófétát, nem tetszett a dolog, s olyan lett, mint egy medve, amelyik folyton folyvást morog. Ha bűnös az a város, hát pusztuljon el, mit fárasszam magam? A ninivei emberektől amúgy is égnek áll a hajam. Dehogy utazom én a távoli keletre, inkább nyugatra mennék, mondjuk Kanzasbe. Mivel azonban Kanzas ekkor még nem létezett, így hát Jónás Tarsisz felé vett egy hajójegyet. Beszállt a hajóba, elhelyezkedett, s minki jól végezte dolgát, elszenderedett. Hanem egyszer aztán nagy-nagy vihar támadt, sötét felhők gyűltek, villámok cikáztak, hullámok dobálták a hajót fel, s le a mélybe. Sokan estek aznap tengeri betegségbe. Aggódtak a hajósok, halálosan féltek, mindenki imádkozott a maga istenéhez. Leengedtek minden vitorlát, s az összes rakományt a tengerbe szórták. Csak remélni tudták, hogy nem vesznek oda. Érezték, itt nem segíthet más, csak a csoda. A kormányos leszaladt a hajó gyomrába, látja, ott alszik Jónás. Hát gyorsan felrázta, ébredj, te hétalvó, imádkozz Istenedhez, hát ha meghal minket, s rajtunk megkegyelmez. Ekkor Jónás kibújt a vackából, felment a fedélzetre, látjám, hogy a hajósok éppen sorsot vetnek. Kíváncsiak voltak, hogy ki hozta rájuk a bajt, kinek köszönhetik ezt az óriási vihart. Mivel a sorsvetés épp Jónásra esett, az összes hajós egy emberként nyomban neki esett. Mi rosszat tettél? Vald be nekünk gyorsan! Ki vagy te? Honnan jössz? Gyerünk, mondd el sorban! Héber vagyok, s az Urat az Isten szolgálom. Hibát követtem el, most már tisztán látom. Az Úr azt akart, hogy menjek Ninivébe, szavam által a város hát, ha megtérne. De én, a helyet, hogy szót fogadtam volna, jegyet vettem erre a tarsiszi hajóra. Én vagyok a bűnös, miattam kerültetek bajba, ezért hánykolódik hajunk a viharba. Dobjatok a vízbe, aztán megszűnik a baj. Velem megtörténjen, amit Isten akar. De a hajósok hallani sem akartak arról, hogy Jónást vízbe dobják, ám ekkor jobbról-balról jött a sok sötétlő 10 méteres hullám. Túlélési esélyeik ott voltak a nullán. Nem volt már mit tenni, megragadták Jónást, meglóbálták kétszer, majd a vízbe dobták. A vihar azon nyomban elcsendesült, kisütött a nap, s mindenki megmenekült. De mi történt Jónással? Ahogy bepottyant a tengerbe, egy arra úszó nagy tett nyomban le is nyelte. 3 nap és 3 éjjel csücsült a holdgyomralban. Itt fogok meghalni, gondolta magában, Minden korom sötét volt és nyírkos, és hát elképzelheted, egy ilyen hal gyomrában milyen büdi lehetett. De nem halt bele Jónás az engedetlenségbe, bár szorult helyzetben volt és korom sötétbe, Istenéhez mégis imádkozni kezdett, s remélte, hogy nagyon hamar eljön az új kezdet. Gondolta magában, ha egyszer innét kiszabadulok, az biztos, hogy rögves Ninivébe futok. Végül is még élek, és hát ez a lényeg. És már előre hálát adott szabadító Istenének. A harmadik nap elteltével Jónást a halpartra hányta, s ő meg rohant Ninivébe, ahogy csak bírta a lába. Mihelyt a városba ért, kiabálni kezdett Izibe, még 40 nap, és tuti elpusztul Ninive. Ám az emberek ahelyett, hogy Jónást kinevették volna, zsákruhába bújtak, s beültek a porba. Napokig semmit nem ittak, nem ettek, bánták a sok gonoszságot, amit elkövettek. Isten látva a megtérő embereket, úgy döntött, hogy mégsem hagyja végre az ítéletet. Jónás persze nem jó szemmel nézte a dolgot, dirrel-durral mérgelődött, lázadozott, smorgott. Na, most jól leégtem, én itt profétálok, te meg uram, nem pusztítod el ezt a bűnös várost. Azzal fogta magát, kiszaladt a városból fel egy magas hegyre, s onnan leste, hát ha mégis elpusztul Ninive, mire leszáll az este. Ahogy ott üldögélt, nagyon melege lett, az erős napsütésben izzadt épp eleget. Hogy szegény Jónásunkat napszúrás ne érje, Isten egy hatalmas tököt növesztett föléje. Örült is Jónás a töknek, s talán úgy érezte, hogy ennyi megpróbáltatás után meg is érdemelte. Ám Isten másnap szólt egy kis bogárnak, az megszúrta a tök gyökerét, a tök hip-hop elszáradt. A tikkasztó hőségben már nem volt árnyék Jónás feje fölött, ő meg a tűző napon izzadt, sajnálta a tököt. Ha te így bánkódsz egy növény miatt, szólt az Úr Jónáshoz, én hogy ne sajnálnám Ninivét, ezt a szép nagy várost. A benne élők megtértek, és hisznek újra bennem. Ráadásul sokan vannak, több mint 120 000. Az elszáradt tök példájával tanította az Úr Jónást, ezt a folyton folyvást mérgelődő, engedetlen szolgát.
Hát is Géza, az ima ereje. Úgy van. Csendben kell maradni, a titkos kamrát csűrünk ki kell nyitni. Imádkozunk ébredésért, megújult erőért, közösségi egységért, lelki buzgóságért. Nem mindenki ismeri az ima fontosságát, sem az egyévállás mennyei áldását. A mustármannyi hitet nem ismerik, mely által a hegy a tengerbe szökhetik. A választ Jézus adja meg. Legyetek egyek, az egyakaratú imádság csodát művel. Uram! Hallgasd meg esdeklőimánk, hogy tanuljunk meg imádkozni igazán.
jöttem ide, hogy én annyira szeretnék megtérni. És hát ő Isten meghallgatta az imádságomat. Aztán nem sokára ezen az oldalon ültem, fehér ruhába. És azóta Isten tanít. Úgy vagyok itt, hogy mint a kertész, amikor ugye a melegházban neveli az ő növényeit, és akkor egyszer csak úgy gondolja, hogy elég nagyok azok, és kiültetem. És egy idős testvér Győrben azt mondta egyszer nekem, hogy tudod, úgy van ez, Judit, hogy most gyökérre kell dolgozni. Most nem felfele kell nőni, hanem meg kell gyökerezni a hitben. Nincs olyan gazdagon megterítve az asztalunk, az ige asztala, mint ahogy itt tapasztaltuk és éreztük, de azt érezzük és tapasztaljuk, hogy fontosak vagyunk az Úrnak, és hogy megvan a helyünk. Naponta akadályokkal és nehézségekkel találjuk szembe magunkat, de jó megtapasztalni azt, hogy minden akadály és minden nehézség ellenére ezeket az akadályokat föl tudjuk használni arra, hogy az Úr munkájában ott legyünk, hogy ne fogja be senki a szánkat, és tudjuk mondani az igét az embereknek. Van a munkahelyemen egy kolléganőm, Zilarról származik, és eléggé ateista, és amikor megtudta, hogy ugye én gyesen voltam ugye az Ádámmal otthon, hogy visszamegyek dolgozni, és mondták, hogy jön az a hívő főnökasszony, és akkor majd meglátod, mi lesz. Nem tudtam, hogy engem így vezettek be. Hát ő majd készült, hogy most majd mit fog nekem mondani, meg majd. Hát én tudom, hogy milyenek a baptisták, meg milyenek a hívők. És ez nem, mint az iskolában a gyerekeknél, hogy ugye készültem tanárni, na most bármit mondok, majd visszavág nekem. Hát egyszer nagyon-nagyon megbántott tényleg, és nem mondtam neki semmit. De valahogy nem hagyta nyugodni a lélek. A következő adandó alkalommal odajött hozzám, átölelt, és azt mondta, hogy ne haragudj, Judit, téged nem lett volna szabad megbántani. De mondom, miért? Hát én tudom, hogy te az Úr gyermeke vagy, és ezeket nem szabad bántani. Hát ha más nem is tudnak rólunk, de jó, hogy tudnak az igéről. Nincs olyan ereje talán az igének, és azon a részen. Nagyon kemények az emberek, de tanuljuk naponként átlépni ezeket a dolgokat, és reggel, hát olyan 4 órakor szokott csörögni az órám, és nem tudok úgy elindulni dolgozni, hogy ne olvassak egy igét. És egyik reggel az jött elém, hogy az Úr előtt nincs akadály. És aznap olyan próbára tett Isten, megpróbálta a türelmemet. Nagyon nehéz volt. Aztán hazamentem, újra kezembe vettem. Uram, ha előtted nincs akadály, akkor mutasd meg, hogy hogyan viselkedjek én legközelebb. Aztán másnap, amikor bementem dolgozni, akkor mondta a főnöknőm, hogy semmivel ne törődj, bármit mondanak az emberek, a te dolgod az, hogy kihozd a munkát, aztán a többit majd meglátjuk. Addig az volt neki az elvárása, hogy hát úgy képzelték el a főnököt, hogy nagy szájú, káromkodik, és majd helyre tesz mindenkit. És mondtam, én nem vagyok ez, hogyha így nem jó, akkor váltson le. És mondta, nem, neked itt a helyed, azt látjuk, hogy a munkát elvégzed, és még eddig minden jól ment. Hát én kívánom a testvéreknek is, hogy az Úr előtt ne legyen akadály, hogy használjunk ki minden olyan apró, cseprő, kisebb-nagyobb dolgokat, hogy szóljuk az igét, hogy mondjuk. A Lídia magazinban olvastam egy mondatot a múltkor, nagyon megfogott. Ha a sziklát nem tudod elmozdítani vagy áttörni, használd arra, hogy fölé emelkedj. Változtasd az akadályt lépcsővé. Hát legyen lépcső ez az akadály. Használjunk ki minden percet és minden pillanatot, és soha ne felejtsük el azt, hogy honnan jöttünk, hová tartunk. Hát ezt szeretnénk mi is megélni a hétköznapokban, és az Úr áldását kívánjuk a testvéreknek is a továbbiakban. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és az Úr ajándékának élem meg azt, hogy ilyen nagy közösségbe helyezett, és ilyen gazdagon megáldott bőven testvérekkel. Szeretnék először egy igeverset olvasni, ami sokszor elém betűnt, és sokszor elmondtam magamban. Adjad én lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Adjad én lelkem az Urat, és el ne felelkezzél semmi jó téteményéről. Olyan sokszor elmondtam ezt az igeverset akkor, amikor nem tudtam imádkozni. Voltak olyan mélypontok az életemben, amikor a sátán annyira fogva tartotta az életemet, hogy nehezen ment az imádkozás, nehezen építette fel az Ura az életemet, és én úgy érzem, hogy én itt születtem meg ebbe a gyülekezetbe lelkileg, és itt kezdtem el növekedni. Olyan hálás vagyok az Úrnak, hogy itt adott olyan testvéreket, akik által épülhetek, akik tanítanak. Az Úr itt tanított meg imádkozni, és itt tanít meg élni. Úgy érzem, hogy most életembe jött az a korszak, amikor már nem mint csecsemő hordozza az Úr a kezén, hanem elkezdett bennem egy olyan viselkedési tanítást. Úgy érzem, most kezdem megtanítani az Isten viselkedni, beszélni keresztény módjára. Annak, aki a világból tér meg, azért ezt is meg kell tanulja. Olyan nagy dolog látni itt a fiatalokat, gyermekiket, hogy olyan fesztelenül kiállnak ide egy-egy szolgálattal. Hát nekünk ez sokkal nehezebben megy, és sokkal feszültebbek vagyunk, mert nekünk ez nem egy szokott légkör. Nem egy szokott dolog imádkozni egy nagy gyülekezetbe. De mégis jó megtapasztalni ennek az áldását. Nekem olyan nagy dolog, amikor hallok itt egy olyan bölcs imádságot, egy olyan nagy hálaadást, ami benne van az én szívembe is, és olyan jó megtapasztalni, hogyha kérem az Istent, ő mindezt megadhatja nekem. Olyan nagy dolgot végzett el Isten az életemben, amit ezelőtt egy pár évvel lehetetlennek tartottam, hogy valaki, aki egy arrogáns és makacs és önző természetű, Isten azt meg át tudja formálni. Én magam sokszor mondtam, hogy én soha nem tudok valakinek jót adni, aki rosszat ad. Én mindig is a szemet szemért és fogad fogért elvek alapján éltem, és Isten kegyelméből elkezdem megtanulni azt, hogy a szeretet és az alázat egy olyan kincs, amit csak Isten adhat meg. Sokat foglalkoztatott az elmúlt időben az, hogy a múlt vasárnap hallottam Jónás életét, és rájöttem, hogy az én életem nagyon is hasonlít erre a Jónásra. Isten elindított kegyelméből egy olyan útra, amit én nem is igazán tudtam értékelni, vagy azt hiszem fel se tudtam fogni, hogy milyen nagy kegyelem az, amit tett velem Isten, hanem amikor olyan elveszettnek éreztem magamat Isten nélkül, akkor hála annak, hogy olyan sokan imádkoztak értem Istennek, azt mondtam, hogy Uram, én magamtól nem is tudom ezt az utat járni, nem is vagyok én képes, sőt, nincs is én bennem semmi jó. De akinek hatalma van világot teremteni, annak hatalma van az életem felett. És csodás mód volt megtapasztalni, hogy Istennek hatalma van az életem felett, és milyen jó az, mikor rábízom az én makacságomat, meg önzésemet az Istenre, és azt mondom, hogy vedd el, Uram, és adj helyette olyan hússzívet, amivel én is tudok hasonlítni az Úrra. Van egy kis versikém, ami a leginkább jellemzi a mostani átélésemet, amit megtapasztalhattam az Úr kegyelméből, azt szeretném elmondani. A sátán még mindig kísérget. Nemrég hozott elém egy jegyzéket, amelyen bűneink száma egyenként fel voltak sorozva. Elém tette, és rám vigyorgott. Oly borzasztó, mi minden volt ott. Minden bűnöm vétkem fel van írva. Mi lesz velem? Kérdeztem sírva. Hát mi lenne, mondál nevetve. Nem jutsz el az örök életre. Az üdvösségről már ki vagy zárva, és én zokogtam, mint szegény árva. Ekkor valaki hozzám lépett. keresztül húzta jegyzéket. A keze által volt szegezve, s vérével írta alá, fizetve. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána Vékás testvérnőt kérjük.
Isten kegyelméből újból itthon vagyok, a testvéreknek úgy, ahogy jeleztem, jó 10 napot, majdnem 12-t Moszkvában töltöttünk. Néhány szóban erről megosztanék egy-két élményt a testvérekkel. Hát egész más látvány fogadott, mint amire gondoltunk. Számomra azért is érdekes volt most Moszkvába menni és az ottani testvérekkel találkozni, mert 92-ben Mike testvér és a férjem voltak ott a Billy Graham Evangelizációs Társaság által szervezett nagy-nagy konferencián. Azon több mint 5000-en vettek részt. Hát most egy olyan 60-an voltunk a konferencián, viszont azon kívül az Európai Nőbizottságnak volt az évi tanácskozása. Hát egész más kép fogadott, mint amit 20 évvel ezelőtt a férjem elmondott nekünk, mármint ami a várost illeti. Hát ugye több mint egy 10 milliós nagyváros Magyarország beleférne, óriási távolságok, de most nem is ez a lényeg, ami számunkra többet mondott, hanem a testvéri kapcsolat, amiben Isten kegyelméből, amiben bele kóstolhattunk. Az első vasárnapot tehát, az, amikor úrvacsorához is járultak a testvérek, ott is a moszkvai központi baptista gyülekezetben töltöttük, az egyes számú gyülekezet, amelyik a kommunista idő alatt is az egyetlen, ami létezett. Most van vagy 28-30 gyülekezet abban a városban, és mind elég nagy taglétszámúak. Ez a gyülekezet 1600 tagot számlál, valamivel nagyobb az épület, mint a miénk, viszont egyáltalán nem ilyen tágas padokon és székeken ülnek, És el kell mondanom, hogy mi, akik Európa különböző országaiból érkezett vendégek voltunk, csak úgy kaptunk helyet, és csak a karban, hogy a moszkvai testvérnő, aki az ottani elnöknő, egy órával hamarabb ment és foglalt nekünk székeket. És akik lent akarnak ülni, legalább egy órával a kezdés előtt ott vannak. Akik a karban helyet akarnak kapni, azok is igyekeznek már egy fél órával kezdés előtt ott lenni. 10 órakor kezdődött az istentisztelet a nagy távolságok miatt. Meglepő volt az a meleg lüktetése az imaórának, amit hallottunk. Hát az orosz nyelvet sajnos, hogy kevésbé értem, és most sajnáltam azt, hogy mivel 12 évet tanultam oroszt, tanulmányaim befejezésével az agyamban egy olyan delete gombot megnyomtam, és nem tartottam szinten. Egy, néhány kifejezést megértettem, Slava Bogu, meg ehhez hasonló, úgyhogy gyerekek, fiatalok, akik valamilyen idegen nyelvet tanultok, lelkesen tanuljátok, mert sosem tudjátok, hogy mikor veszitek hasznát. És nagyon sok testvér beszéli az orosz nyelvet. Olyan jó lett volna most velük egyenesben beszélgetni, nem csak tolmácson keresztül. Különös volt ez az úrvacsora vételi istentisztelet. Néhány, illetve jó néhány képet is tudnék mutatni, lehet majd egy alkalommal. Nagy serlegekben, régi serlegekben, sok-sok diakónus testvér, ahogy mentek végig a nagyon szűk folyóson. A karban azt is elmondhatom, hogy egyáltalán nem ilyen, hanem nagyon régi, keskeny kis székeken ültünk, a ruha az ölünkben, alig-alig fértünk, felállni is nehéz volt, és a szemközti karban láttam, hogy a lépcső feljárattól amennyi hely volt, mindenütt álltak, és állva hallgatták végig a 2,5-3 órás istentiszteletet, akiknek már nem volt helyük. A többi gyülekezetekben nem sikerült eljutni, nem tudom, hogy mekkorák, hogy van, de ebben az úgymond legrégebbiben úgy a régi ösvényeket véltük felfedezni. Egy jó nagy süketném a csoport is volt, ők valahol itt előültek, és jeltolmács fordított nekik, körülbelül 2-szer annyi, mint a mi csoportunk. Hát a végén alkalmam volt köszönni nekik, és egy kicsit meg is értettük egymást, nagyon örventek ők is, meg én is, hogy ott is vannak Istennek gyermekei, akik nem hallanak, de meghallották az evangéliumot. A nőkonferencián egész Oroszország területéről a különböző kis köztársaságok női vezetői vettek részt, valamint a volt utód államokból is, kivéve 2 országot, Grúzia és Azerbajdzsán, ahonnan politikai okok miatt nem kaptak vízumot és nem jöhettek el testvérnőink. Különös élmény volt az ő bizonyságtételeiket hallgatni. Hát olyan távolról jöttek, ugye óriási ez az Oroszország, a földrajzból emlékszünk, a világ legnagyobb területű országa, hogy olyan testvérnő is volt, aki 8 órát repült, hogy eljöjjön erre a konferenciára. Mások meg vonattal 2-3 napot vonatoztak egész Távol-Keletről. Többek között, ami úgy megfogta a szívem, ahogy gyakorolják az egymásért való imádkozást, és ahogy számon kérik, úgy egymás előtt az ima meghallgatást. És ebből egy bizonyságtételt megosztanék a testvérekkel. Az egyik testvérnővel alkalmam volt többet is beszélgetni, aki Beszlán környékéről jött. Ott van vagy 20 gyülekezet, Csecsenföld, Beszlán térségében, olyan 100-100 valamennyi tagú, és minden hónapban egyszer a testvérnők a közeli gyülekezetekből összegyűlnek imádkozni. Ez az asszony, akivel beszélgettem, egy moldvai román testvérnő segítségével elmondta, hogy körülbelül olyan velem egyidős, 5 gyereke van, 5 gyerekük felnőttek már, ők muzulmánok voltak. már házasok voltak, és a gyerekeik már, a legnagyobb fiú már nős volt, amikor hitre jutott először ő, utána férje. Annyira szomjasan olvasták az igét, és olyan nagy odaadással akarták az Urat követni, hamar növekedtek a hitben, az ige ismeretben, hogy férje most már felavatott lelkipásztor. A csecsen háború idején a legnagyobbik fia, aki már nős volt, őt is elvitték oda, és így mondta, hogy kapitány volt. Hát nem tudom, 100 ember hány volt rábízva. És egyik alkalommal, amikor a baptista nők világ imanapja van, a testvérnők együtt voltak, és az a gyakorlatuk, hogy mindig körbejárnak üres fehér papírok, és mindenki ráírja, hogy milyen imakérése van. Azt beteszi egy borítékba, és azt valaki más kihúzza, elviszi, és egy hónapig imádkozik azért az ima témáért. Majd egy hónap múlva a lelkipásztor testvér visszakérdezi, hogy most álljanak föl, és mondja el, hogy ki milyen választ kapott az imádság, a kérésére. Milyen imakérése volt, és hogy válaszolt arra Isten. Ezen az imanapon ez a testvérnő megosztotta, hogy a fia ott van a háborúban, már 2 éve semmit nem tudtak róla, semmi kapcsolat, nagyon sokat böjtölt, imádkozott el, szomorkodott miatta, hogy egyáltalán túléli a háborút, de a fő imakérése az volt, hogy hitre jusson. És a fia, amikor hazajött, leültek beszélgetni, ledőlt az ágy szélére, az édesanyja mellé ült, azt mondja, hogy meg sem ismertük egymást, annyit változott a 2 év alatt, ő is, meg én is. És nagyon láttam, hogy el van gondolkodva, szomorú, töpreng, és rákérdeztem, fiam, mi bánt, most már itthon vagy, mondd el. És akkor azt mondja, hogy édesanyám, amit átéltem, arról nem sokat akarok, és nem is tudok, de egy dolgot elmondok. Mondta a dátumot, hogy mikor történt, jött a parancs, hogy az egész, nem tudom, század menjen hová, és ott támadni fognak a csecsenek, és bevetés lesz. És azt mondja, hogy utolsó percben azt mondta a felettesem, hogy te maradj itt, te ne menjél, hogy szükség esetén legyen még valaki. És azt mondja, hogy elmentek 10 perc múlva támadás érte, egy fiatalember kivételével mindenki meghalt, és az a fiatalember is 2 karja és a szemei nélkül maradt. Mondd meg, anyám, mi történt velem? Hogy tartott meg engem? Ki tartott meg? Fiam, mikor történt? És mondja a dátumot. Fiam, azon a nap a gyülekezetben több mint 200 asszony kiáltottunk Istenhez, érted? Hogy a Jóisten megtartson, és megtérjél. Ez a fiatalember is azóta megtért, a muzulmán felesége is, elég nagy üldöztetés éri őket a rokonság részéről, de szeretik az Urat, és hűségesek Istenhez. Még más ilyen ima kéréseket is megosztott, most nem mondom tovább, majd lehet a nőtestvérekkel hétfő esténként, viszont ami a szívemet megfogta, hogy nem csak elmondják az imakérést, hanem majd emlékeznek egy hónap múlva, hogy én ezt írtam oda, valaki értem, kitartóan imádkozott, és mi volt a válasz. Például még egyet, egy ismeretlen asszony jött el egy ilyen összejövetelre, és ő is fölírt egy imakérést. Majd felhívták a lelkipásztornét, hogy ki az az asszony, nem ismerem. Én sem ismerem, valaki elhozta. Egy hónap múlva visszajött, és mikor kérdezték, kinek, hogy válaszolt Isten. Azt mondta ez az ismeretlen asszony. A fiam 4 éve, hogy eltűnt, semmit nem tudunk róla. Ő azt írta a fő, hogy imádkozzanak, hogy jöjjön haza a fia. És 2 hete felhívott telefonon, most már tudunk róla, és haza fog jönni. Tehát Isten így is válaszol az imákra. Jó volt megtapasztalni az imaórák lüktetését. Röviden, hangosan, egymás szavaiba vágva imádkoznak. Hát valahogy én olyan vággyal jöttem, hogy a személyes ima életem lüktetését a Szentlélek diktálhatná, és melegíthetné föl az Isten előtt. Köszönöm a testvéreknek, akik imádkoztak értem, az Úr áldjon meg mindenkit. Thank you.
Szeretettel testvéreinket, különös szeretettel vendégtestvéreinket, akik e mai napon közöttünk voltak, közöttünk vannak. Örvendünk, hogy néha eljönnek és meglátogatnak bennünket, hogy örüljünk együtt az örülőkkel. Kívánjuk a Jóisten áldását testvéreink életére. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig az ige hirdetést.
Ki adja a hatalmas Isten, majd megimád a bűnös földön, elébet lazom bélyem tenni, de tőlem
love.
Jónás története, testvéreim, azzal kezdődött, hogy Isten észrevette és meghallotta, hogy a városban milyen gonoszság uralkodik. Indulj, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre. Nem ez az első eset, amikor Istenhez feljut egy városnak, egy társadalomnak, egy népnek a gonoszsága. Vagy egy embernek a gonoszsága. Mert Isten az ő trónjáról letekint a földre, és látja az embereknek a fiait, ismeri az embereknek a gondolatait, és semmi nincs, amit ő ne látna, ne tudna, és ne tenne valamit annak érdekében. Emberi szempontból néha úgy néz ki, hogy Isten késik az ígérettel, késik az eljövetellel, késik a beavatkozással, de eljön az idő, amikor Isten cselekedni fog. Ez történt abban az időben is, amikor a Ninive gonoszsága felhatott az égbe. És így küldte el Jónást az Úr, hogy ott prédikáljon. Testvéreim, ez a könyv bemutatja nekünk arról, hogy hogy érez az Isten, és mit akar cselekedni az Isten, amikor ilyen gonosz dolgok hatnak fel a mennybe. Amikor a városok, az emberek, a népek gonoszságát Isten látja, vajon mit érez az ember ilyenkor? Vagy az Isten ilyenkor? Az ember, amikor ilyet érez, akkor nagyon felháborodik, és ugyanaz a gonoszság, amit lát, gonoszságot és bosszút szül az ő szívébe. A legtöbb ember, mikor arra gondol, hogy mi történt a második világháborúban, hogyan írtották ki a zsidókat, és hogyan öltek meg milliókat, ha valaki belemélyed a könyvek olvasásába, a tanúk meghallgatásába, dokumentumfilmek nézésébe, akkor lehetetlen, hogy ne jöjjön a szívébe egy olyan érzés, hogy ezt nem szabad elfelejteni. Itt valamit kell tenni. És ha akkor élt volna, akkor mindent megtett volna, hogy ezeket az embereket letegyék a trónjukról. És tették is emberek, próbálkoztak ezzel. A mai felolvasott igénk, testvéreim, azt mutatja be, hogy a bűn kérdésére a megoldás a bűnbánat és a megbocsátás. Nem lehet a bűnt elintézni másképp, csak megbocsátással. Mégpedig az Istennek a megbocsátásával. És ez a bocsánat akkor érkezik, amikor az ember megbánja a bűneit, és kész megválni tőle, kész elszakadni ettől. Sokan másképp szeretnék megoldani a bűnnek a kérdését. Sokan szeretnék elfelejteni, sokan szeretnék ledolgozni, levezekelni, vagy kimagyarázni, de mindezekkel a bűn nem törlődik el, csak a megbocsátása. És amikor Isten látta a ninivejeknek a bűnét, akkor azt szerette volna, hogy ezeknek az embereknek megbocsásson. A bűnbocsánat töredelmes bűnbánat után megtörtént Ninivében. De mi is ennek a története? Már korábban foglalkoztunk Jónás könyvével, de most azt látjuk, testvéreim, hogy valójában a bűnbocsánat és a bűnbánat Istentől indul ki. Isten a bűnbocsánat és a bűnbánatnak a szerzője. És ez igaz még akkor is, ha fel vagyunk szólítva arra, hogy bánjuk meg a mi bűneinket. Ha fel vagyunk szólítva arra, hogy térjünk meg, hogy változzunk meg a mi elménknek megújulása által. De Isten tevékenysége nélkül ez lehetetlen, mert igazi bűnbánatot csak Isten tud létrehozni az embernek a szívébe. Legyen az fiatal, legyen az idős, legyen az középkorú,
legyen olyan, akinek érzékeny a lelkiismerete, legyen olyan, akinek kemény a szíve. Ha valaki egyszer eljut ahhoz a bűnbánathoz, amit Isten megbocsátása követ, az csak Isten munkája által lehetséges. Lehet bánkódni a bűn felett, lehet kétségbe esni, lehet félni, lehet rettegni, de ebből nem lesz bűnbocsánat. De amikor Isten jön és kezdi munkálni az embernek a szívét, abból biztos, hogy bűnbocsánat lesz. Mert olyan bűnbánatot hoz, amelyik a megtérés áldott gyümölcsét termi meg az ember szívébe. De hát hogy mondhatjuk azt, hogy Isten munkálja ki a bűnbánatot és a bűnbocsánatot az emberek szívébe? Jónás történetét látva azt olvassuk, hogy amikor Isten Ninivéről beszélt, ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy Ninive az Isten városa. Menj el ebben a nagy városba. Indulj tehát, Jónás, ebbe a városba, miután a hal gyomrából kikerült, mert azt mondja az Úr, hogy ez az én városom. Testvéreim, Ninive is Isten városa, és Babilon is Isten városa, és az elesettek is istenéi, mert nagy szeretettel hajol le ezekhez az emberekhez. Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt az Isten. Testvérek, vajon gondolkodunk mi úgy, hogy azok a bűnös emberek, akikhez szól a mi küldetésünk, és azok, akik körülöttünk élnek, és olyan nagy gonoszságot tesznek, hogy azok az emberek Isten emberei. Hogy az a város az Isten városa. Hogy az a társadalom az Isten városa. Hogy a társadalomnak az a szegmense az Istennek, a csoportja az Istennek az emberei. Ninive nem sokat tudott az Istenről. Próbáltam végig gondolni azt, hogy mennyit tudhattak ezek az emberek az Istenről, de nem találtam támpontot a Bibliába vagy a történelembe arra nézve, hogy állíthassam azt, hogy ezek az emberek ismerték az Isten. És mégis Isten azt mondja, Isten igéje azt mondja, hogy ez a város az Istené. A város az Istené az ő teremtő és fenntartó jogán. Ki teremtette ezeket az embereket? Hát Isten teremtette. Ki gondoskodott róluk? Még akkor is, ha egy felemelkedőben lévő birodalomról van szó, akik nem sokat törődtek az Istennel, mi tudjuk, hogy az Isten olyan, aki felhozza a napját az igazakra is, a gonoszokra is. És ugyanolyan szeretettel süt Istennek a napja a gonoszokra is, mint az igazakra. A niniveiekre is, mint a jeruzsálemiekre. És a Ninive embereire, épp úgy, mint ahogy Jónásra. A teremtő és a fenntartó jogán Isten elmondhatja, hogy ez a város az én városom. Aztán elmondhatja Isten, hogy ez az én városom, azért, mert szerette és gondot viselt róluk. A negyedik fejezetben olvassuk, amikor Jónással beszél az Úr, és azt mondja neki, hát én ne sajnálnám Ninivét. Hát szerette az Úr ezeket az embereket, hát azért küldte el oda Jónást, hogy valahogy ezek az emberek megváltozzanak, valami történjen, mert ő meg akarta oldani ezeknek az embereknek a problémáját. Én ne szánjam őket. Olyan sok ember lakik ott, és olyan sok állat van, és olyan sok gyermek van. Te sajnálod ezt a növényt, ami most elszáradt, de én ne sajnáljam Ninivét. Isten szeretetének a jogán. Aztán Isten szeretetéből kezdeményezte azt, hogy egy szolgát küldjön Ninivébe. Valakinek meg kellett tennie az első lépést. És Isten volt az, aki megtette az első lépést. Szólt Jónásnak, Jónás, menj el Ninivébe. Ő volt akkor próféta Izraelbe. Valószínű, hogy még egy-két próféta élt abban az időben kortásként Jónással, De Isten ezt a feladatot Jónásra bízta. És azt mondja, Jónás, menj el Ninivébe. Tudjuk azt, hogy Jónás milyen nehezen fogadta el ezt a küldetést. És talán az egész könyvet lehetne úgy nézni, abból a szempontból, hogy mit tesz Istennek a szolgája. A Jónás szempontjából, a Jónás személyek köré és a Jónás hozzáállása köré építeni fel ennek a könyvnek a mondani valóját, hogy mit cselekszik Isten az ő szolgájával, és hogyan vezeti át, és hogyan tanítja Isten az ő szolgáját. De elküld oda egy embert, mert azt a város szereti. Ma is így van. Elküld az ember, ha elküldi az Isten az ő küldötteit az emberekhez, hogy mondja meg, hogy mi az ő terve, hogy mit vár el tőle. A mi megváltásunk is így történt. Hozzánk nem Jónást küldte, nagyobb van nekünk, mint Jónás, hallottuk az előbb az idézetbe, az Úr Jézus Krisztus jött el. És a mi történetünk is úgy kezdődött, mint ahogy a niniveiek története kezdődött, hogy Isten látta, hogy mi bűnben vagyunk, és nyomorúságban vagyunk, és amikor Isten látja azt, hogy mi megy végbe ezen a földön, akkor az ő szíve mindig megindul, és valamit tesz. És elküldte az Úr Jézus Krisztust. Amikor mi még bűneinkben voltunk, és Istennel nem törődtünk, akkor Isten megtette az első lépést, és elküldött valakit, hogy nekünk megmutassa a kiutat a bűnből, hogy nekünk megadja a megtérésnek, a megváltozásnak a lehetőségét. Azt is látjuk, testvéreim, az igében, hogy hogyan mutatkozik meg Isten szeretete, végül is úgy mutatkozik meg, hogy Isten az ő igazságát, vagy az igazsága helyét, az ő kegyelmét gyakorolta Ninive lakosai fölött. És nem csak Jónás volt az, aki tudta azt, hogy ebből kegyelem lesz. Emlékezünk, majd jövő vasárnap foglalkozunk ezzel, amikor azt mondja Jónás, tudtam én, hogy az lesz a vége, hogy te megbocsátasz neki. Isten hirdette a kegyelmet is, és hirdette az igazságot is. És 40 nap, és elpusztul Ninive. De nem pusztult el Ninive, mert az igazság fölött győzedelmeskedett a kegyelem. Isten ezt gyakorolta. Az Úr igazsága méltán elítélte a ninivéjeket, de hogyan jutott mégis oda, hogy a kegyelem legyen gyakorolva? Hát úgy, hogy megjelent egy próféta, aki a bűnbánatot hirdette. És ez a próféta a Jónás próféta volt. Isten egy eszközt használt arra, hogy az ő kegyelmét nyilvánvalóvá tegye. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És az van megírva a ninivéjekről, hogy hittek a ninivéjek. És amikor hittek, akkor Isten megbocsátott nekik, amikor megbánták a bűneiket. De hogyan jut valaki hithez? Hát úgy, hogy lesz egy küldött. De hogyan hirdethetnék, ha nem nincsenek elküldve, teszi fel az apostol a kérdést. És így látjuk azt, hogy Isten kiválaszt egy embert, elküldi Jónást, elmondja az üzenetet, és az emberek hisznek, és bűnbánatot tartanak. Testvéreim, ez a próféta, aki az Isten üzenetét vitte, egy tökéletlen eszköze volt az Istennek. Miért volt tökéletlen? Hát először is engedetlen volt. Nem oda ment először, ahova akarta Isten, hogy menjen. Más irányba ment. Végül a körülmények mégis rákényszerítették. Isten úgymond rákényszerítette őt, hogy oda menjen, ahova küldi. De egy engedetlen szolgája által is elvégezte Isten az ő munkáját. Az ő tökéletlensége abban is megmutatkozott, testvéreim, hogy Jónás nem szerette azokat, akiknek prédikált. egy elvárás azoktól, akik prédikálnak és akik tanítanak, az, hogy szeressék azokat az embereket, akiknek beszélnek, akiknek Isten üzenetét továbbítják. Ma minden ember, aki arra van tanítva, hogy hogyan prédikáljon és hogyan tanítson, megmondják neki, ha nem szereted azokat az embereket, akiknek beszélsz, akkor jobb, hogyha nem beszélsz. Jónás pedig nem szerette a ninivejek. De nem csak, hogy nem szerette őket, valószínű, hogy az üzeneten is egy kicsit torzított, vagy másképp tette a hangsúlyt. Olvassuk el még egyszer Jónás könyvét, és nem találjuk sehol megírva azt, hogy mit mondott az Isten, hogy mit prédikáljon Jónás. Az van megírva, hogy menj el Ninivébe, és mondjad azt, amit én mondok neked. Majd másodjára, amikor kapja a küldetést, megint azt mondja, menj és prédikálj a ninivéjeknek. És vajon mit prédikált Jónás? Az ige megragadja belőle azt az egy mondatot, hogy Jónás azt mondja, 40 nap és elvész Ninive. Meg elidőztem egy kicsit ennél a gondolatnál, különösen abból a szempontból, hogy láttam a reakciót, mert ha Jónásnak az ige hirdetése csak ennyi lett volna, hogy 40 nap és elvész Ninive, akkor csak kétségbe estek volna az emberek, akkor nem mondták volna, hogy tartsunk bűnbánatot, hát ha megbocsát az Isten. Ő itt-ott még azt is elmondta, hogy kicsoda Izraelnek az Istene. Hisz honnan tudhatták volna a niniveiek, hogy kicsoda az Isten? Hát nem volt nekik Bibliájuk, nem volt szentiratuk, nem volt prófétájuk, nem volt kapcsolat az Izrael népe és az asszírok között. De Jónásnak ez volt az üzenetének a lényeg. Az ő számára itt volt a hangsúly, hogy 40 nap és elvész Ninive. Valószínű, hogy azt is mondta, hogy hát ha meg nem tértek, Isten nem szeretné, hogy elveszett, de 40 nap és elvész Ninive. Ti bűnösök is, és elveszettek vagytok, Isten szeretne megbocsátani nektek, de 40 nap és elvész Ninive. És az emberek komolyan vették. Nem mondták, hogy mit beszél ez a halszogó ember. Még akkor is, ha előítélettel volt a niniveiekkel szemben, az Úr ki tudta munkálni, hogy meghallgassák az üzenetet. Megfelelő eszköz lett Isten kezébe. Nem tökéletes. Testvéreim, ha az eszköz tökéletlen is, nem lehet arra hivatkozni, hogy nekünk ez ne beszéljen. El tudtuk volna képzelni azt, hogy a niniveiek azt mondják, hogy hát nekünk nem beszéljen egy zsidó ember. Hát elképzelhető. De mi lett volna velük? Igaz, hogy ők nem tudták az előtörténetet, és jó is, hogy nem tudták. Nem tudták, hogy Jónás milyen engedetlen. Nem tudták azt, hogy Jónás nem szereti őket. Nem tudták azt, hogy Jónás nem oda teszi a hangsúlyt az üzenetébe, ahova kell. Nem tudták ők ezt. De Isten mégis ki tudta munkálni, hogy oda hallgassanak és megértsék azt, amit Isten mond. Nem azt, amit Jónás ki akar hangsúlyozni. És ez egy nagyon érdekes és nagy kegyelme Istennek, testvéreim, hogy olyan embereket, mint mi felhasznál arra, hogy az ő üzenetét továbbítsuk. Lehet, hogy mi is engedetlenek vagyunk valamilyen területen. Lehet, hogy mi is kevésbé szimpatizáljuk azokat, akiknek hirdetjük, hogy vannak olyanok, akiket nem tudunk szeretni, hogy vannak megjegyzéseink azokkal az emberekkel szembe. Nem kellene ez így legyen. Az ige hirdető kellene szeresse az embereket, az ige hirdető engedelmes kellene legyen, és sokszor úgy is látszik, hogy az. De amikor Isten szemüvege alá kerül az életünk, akkor talál benne hibát. A Jób könyvében azt olvassuk, hogy az ő angyalaiba is hibát talál. Hogy ne találna hibát bennünk? Emberekbe, akik esendőek és gyengék vagyunk. De nem lehet ilyen esetben azt mondani, hogy nekünk ne beszéljen ez. Ő ilyen esetben is elvégzi a munkáját. És mi történik, testvéreim? A bűnbánat előjön, mint a bűnbocsánat előfeltétele. Nincs más módja, ez világos a Bibliából, csak az igazi, őszinte bűnbánat. Hogy mutatkozott meg a ninivejeknek a bűnbánata? Először is úgy mutatkozott meg a bűnbánat, hogy elhitték azt, amit Jónás mondott. És ez nagy dolog. Elhitték azt, hogy ők bűnösek. Egyet értettek az Istennel. Egyet értettek azzal, hogy ők valójában Isten ítélete alatt vannak. És jogos az, hogy 40 nap és elvész Ninive. Ki tudja ezt kimunkálni, testvéreim, hogy egy ember elismerje, hogy bűnös? Csak Isten lelke tudja kimunkálni. De amikor kezd munkálkodni a Szentlélek, akkor már nincs vita a fölött, hogy bűnös vagyok, vagy nincs, nem vagyok bűnös. Hogy ezt megmagyarázzam. Nem mondták, hogy az, a mi kultúránkhoz ez tartozik. A mi Istenünk megengedi ezt nekünk. Ti zsidók másképp gondolkoztok. Úgy a szívükbe hatolt ez az ige, és olyan világos lett előttük, hogy nem mondtak semmit, nem mondtak ellene, hanem ahelyett bőjtöt hirdettek, és megalázták magukat. Annak a jeléül, hogy összpontosítani tudnak arra, ami a probléma. Miért bőjtöl az ember, és miért alázza meg magát, és miért öltözik zsákruhába? Azért, hogy minden másról feledkezzen meg. És most csak ezzel az egy gondolattal foglalkozok, hogy vétkes vagyok, és hogy Isten ítélete rajtam van, és megbocsátásra van szükségem. És erre képesek voltak a niniveiek, testvérei. Tanulhatunk tőlük. Sokszor átéljük mi azt, hogy amikor jön Isten az ítélettel, akkor nem tudunk arra összpontosítani. Eszünkbe jutnak más dolgok, és elragad a világ és a hétköznapi életnek a gondja, és csak valahol az eszünk sarkába van az, hogy hát mégis hibáztunk, és tévedtünk, és helyre kellene hozni az életünket Istennel. De amikor Isten szól, és azt mondjuk, hogy az ítélete jogos, akkor oda kell koncentrálni arra, és hogyha kell, meg kell állni, és le kell ülni, és bőjtölni kell, és imádkozni kell. És ezt tették a ninivejek. Milyen szép az, hogy a kezdeményezés a néptől indult ki. Először a nép kezdett el bőjtölni, és a nép kezdett zsákruhába öltözni. És amikor meghallotta a király, hogy mi történik, és mit csinálnak az emberek, akkor a főembereivel együtt még kihangsúlyozták ezt, hogy na ezt kell tenni. Akkor én most már parancsolom, hogy ez történjen. És ráhangolódott a vezetőség is, a király is ráhangolódott, és a főemberek is ráhangolódtak arra, hogy ez megtörténjen. És amikor bőjtöltek és oda koncentráltak arra, amit Isten mondott nekik, és figyelembe vették azt, hogy milyen állapotban vannak, és hogy mit mond erről az Isten, és milyen következménye lesz ennek, akkor azt olvassuk, hogy a király parancsot adott, hogy kiáltsanak az Istenhez. Hogy imádkozzanak. Mert nem elég csak bőjtölni, és koncentrálni, és sírni, és keseregni, hanem fel kell kiáltani az Istenhez. Imádkozás nélkül nem lesz megtérés, csak keseredés lesz. De az a Szentlélek, aki minket elvezet a bűneink ismeretére, és megállásra kényszerít, megnyitja a szánkat is, hogy imádkozzunk és kérjünk bocsánatot az Istentől. Ez történt Ninivébe. Imádkoztak, bőjtöltek és imádkoztak. És hogy őszinte volt az imádkozásuk, abban látjuk, hogy az ő megtérésük, bűnbánatuk abban folytatódott, hogy elhagyták a gonosz cselekedeteiket. Azt, amit Isten megítélt az életükbe, arra azt mondták, hogy ezt nem tesszük többé. Íme itt van előttünk egy példa, hogy hogy kell reagálni akkor, amikor Isten szól. Megállunk, hiszünk, elgondolkozunk, oda koncentrálunk, nem engedjük el a fülünk mellett, imádkozunk, és amikor kérjük, hogy Isten bocsásson meg, ott van a szívünkben az a szándék, hogy Isten segítségével én ezt többet nem fogom tenni, én ettől elszakadok, én egy más életet kezdek, én úgy fogok élni, hogy Istennek tetszik. És amikor valaki ilyen állapotba kerül, akkor valamilyen csoda módjára elkezd reménykedni. Hisz azt mondja a király, hát ha nem hozza ránk az Isten. És ez a remény hajtotta őket. Ha ez a remény nem lett volna, akkor lett volna lázadás Jónás ellen. De ott volt a szívükben ez a remény, hogy hát ha. Nekünk már nem csak remény lehet a szívünkbe, hanem hit lehet a szívünkbe, mert ki van jelentve az igébe, hogy azok, akik megvallják bűneiket, és készek megtérni belőle, azoknak Isten megbocsát. Akik befogadják az Úr Jézus Krisztust, azoknak üdvösségük van, azok Isten gyermekei lehetnek. Nekünk nem csak reménységünk van már, hanem van hitünk, hogyha felkiáltunk, akkor Isten megbocsát nekünk. Kedves testvérek, kedves hallgatók, itt vagyunk most Isten előtt, és arra biztat bennünket, hogy vegyük komolyan a mi bűneinket. Ha bűnös vagy, vedd észre, hogy Isten kezdeményezi a te szabadulásodat. Meg akar szabadítani. Ki akar emelni. Nem akarja, hogy szenved. Felhatolt hozzá a te állapotod, látja, és sajnál téged. És ha ez megtörtént, akkor biztosan, hogy valakit elküldött hozzá. Valamilyen módon az üzenetet eljuttatta hozzád, hogy 40 nap, vagy 40 év, vagy valamennyi, nem tudjuk. Leginkább ma így jön az üzenet, ha nem, meg nem térsz, nem tudod a holnapi napot, el fogsz kárhozni. És ha elérkezett ez az üzenet hozzád, akkor őszintén bűnbánatot kell tartani. Meg kell állni. Hát miért maradnál tovább bűneid? Mire jó az? Amikor lehetnél szabad, amikor lehetnél boldog, amikor élhetnél Isten javára, Isten ügyéért, meg vagy kötözve, oda vagy kötve kívánságaidhoz, a múltat terhe alatt roskadsz, nincs kilátásod a jövő felől, nincs lelki erőd szembenézni az élet kérdéseivel, hát miért kell ebben megmaradni, amikor az Isten szól, és azt mondja, szabadságot és bocsánatot adok neked. Adja az Úr, hogy igent mondj, és jöjj hozzá, és higgy benne, és térj meg, mert ő meg fog bocsátani, és új életet fog adni neked. Amen.
hálát adunk, hogy jöhetünk hozzád, bármilyen körülmények közül, bármilyen bűnből, elrontott életből, te elfogadsz bennünket. És azért jöhetünk hozzád, mert előbb te jöttél el, te tetted meg az első lépést. Hozzánk nem Jónást küldted, hogy prédikáljon, hanem eljött az Úr Jézus Krisztus, aki elhozta a kegyelmet és az üdvösséget a mi számunkra. Urunk, azért imádkozunk és azt kérjük tőled, hogy mindnyájunknak legyen üdvösségünk, legyen lelki szabadságunk, ne legyen megkötözve az életünk a bűntől, és az az illat, ami felszáll hozzád a mi életünkből, az a hálaadásnak, a szolgálatnak, az irántad való lelkesedésnek az illata legyen, nem pedig a bűn borzalmas bűze. Köszönjük, hogy kegyelmedet adod, és itt voltál közöttünk ezen a délutánon, megerősítetted lelkünket, megbátorítottál bennünket, hogy higgyünk, és szolgáljunk téged. Dicsőítünk és magasztalunk ezért. Amen.
Amen.